ez a kanapé. Argyelán Krisztával. Manna FM.
Szép napot és jó rádió hallgatást. 98.6 Manna FM életörömzene. Én Argyelán Kriszta vagyok, és nagy-nagy szeretettel üdvözlöm a vonal túlsó végén ezúttal Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértőt, aki kolléganőjével a www.írásszakértők.hu másik munkatársával, dr. Szőlősi Csománikővel hétről hétre itt van, és a ti hallgatói kérdéseiteket válaszolja meg. Ugye a múlt héten beszéltünk már az írás tanulással kapcsolatosan arról, hogy kell nyáron gyakorolni a most elsősök, leendő elsősök számára, és az volt a szakember válasza, hogy nem. Szerintem megint egy picit az írás tanuláshoz kapcsolható a következő kérdés, hogy az írászónák mit is takarnak. Erika írja, egyik műsorukban hallottam az írás zónáinak említését, szeretném megkérdezni, hogy ez pontosan mit fed, mert erről akkor nem esett szó bővebben, az írás tanulásnál pedig ez is fontos szerepet fog játszani. Hédi, akkor válaszoljunk Erikának.
Azt már sajnos én sem tudom felidézni pontosan, mely téma kapcsán kerültek említésre az írászónák, de az biztos, hogy gyakran hivatkozunk rájuk a magyarázatok során. Azok ugyanis a grafológiának azon alaptételei közé tartoznak, amelyek nem megkerülhetők, nem mellőzhetők, mivel támpontokat adnak számunkra, egyebek mellett az írást készítő személy különböző területeken történő aktivitásáról és energiafelhasználásáról.
Mit is nevezünk írászónának?
Ahhoz, hogy ez mindenki számára könnyen érthető és követhető legyen, a kezdetekhez, vagyis az írástanulás kezdeti szakaszához kell visszamennünk az időben. A hallgatók még bizonyára emlékeznek arra, hogyan néznek ki, milyenek is voltak az írásfüzet lapjai első osztályban. Igen, aki úgy emlékszik rá, az jól tudja, vonalas füzet volt. A hangsúly ezúttal a vonalakon, azok egymáshoz képest történő elrendezésén van, melyek mind a mai napig változatlan formában vannak jelen ezekben a füzetekben, és így segítik az írni tanuló kisdiákokat. A kisiskolások írásfüzetében egy sor, négy darab egymástól egyenlő távolságra elhelyezett, úgynevezett segédvonal szimbolizált. Ez a négy segédvonal három egyenlő részre, mondhatjuk azt is, hogy három egyforma zónára osztja a leírandó sort. Az írászóna elnevezés tehát innen ered. Ez a térfelosztás a tanított céskötésű írásnorma vagy írásstandard betűarányaihoz igazodik, amelyben a szár nélküli betűk pontosan fele akkorák, mint a szárral rendelkezők.
Mi volt a szerepe ennek a felosztásnak, és miért szükséges?
Mivel a kisiskolások még csak tanulják a betűvetést, így a térérzékelésük, az arányérzékük, de a mikromozgás koordinációjuk sem kifejlett, nem pusztán egyszerű sorvezetőre, azaz a sor alapvonalra, de további vonalakra is szükségük van ahhoz támpontként, hogy egyenes sorokat tudjanak írni. Szerepük tehát abban rejlik, hogy segítsék a betűk arányainak helyes kivitelezését és begyakorlását az egyenes sortartás mellett.
A vonalak a füzetben ugye nem egyforma vastagok, ennek mi a jelentősége?
A négy vonal közül alulról számolva a második vonal mindig kicsit vastagabb, ha most például valamelyik hallgató előtt van egy ilyen első osztályos írásfüzet, akkor ezt könnyen nyomon tudja követni, le tudja ellenőrizni, és ez a második vonal azért vastagabb, mint a többi, mert ez jelöli a sor alapvonalát. Erre kell írni a hosszú szár nélküli betűket. Olyanokat, mint amilyenek a magánhangzók, ugye A, O, I, U, vagy egyes mással hangzók is, például a C, az M, az N, az R, S, U, V, Z, stb. Betűk.
Meddig nőhetnek a betűk? Mi szabja meg a magasságot?
Az alapvonalra kerülő betűk magasságát alulról számítva a harmadik segédvonal jelöli ki, vagyis ennél a segédvonalnál nem lehetnek magasabbak a sor alapvonalára íródott betűk magassága. Tekintve, hogy az alapvonal és az erre kerülő betűk magasságát kijelölő segédvonal a három egyenlő rész közül pontosan középen helyezkedik el, a szaknyelvben a középzóna elnevezést kapta.
Hogyan alakulnak a további zónák?
Természetesen a másik két zónának is komoly szerepe van az írásgyakorlásban, ezen belül is a betűk arányainak megtartásában. A magyar ABC-ben minden betűnek van egy középzónás része, vagyis egy olyan eleme, amely közvetlenül a sor alapvonalára íródik, és magassága pontosan egy zóna. A hosszú szárral rendelkező betűk szárai már túlnyúlnak a középzónán, de nekik is van egy zónás, középzónás része. Gondoljunk csak a B betűre, a szép kis kerek hasára, vagy a D betű ováljára, vagy a K betű nagyon szép kis masniára, amit ugye a középzónába kell írnunk. általában két zónát felölelő mérettel rendelkeznek. Ezért két zónás betűknek is hívjuk őket a szaknyelvben.
Hogyan lehet még csoportosítani tovább a két zónás betűket?
Ezek a betűk a száraikkal együtt a két zónás betűk egy részének a szára felfelé nyúlik, a másik részének pedig éppen ellenkezőleg lefelé. Ilyen például a G, a J vagy a P betű. Azok a betűk, amelyek szárai felfelé nyúlnak meg, a középzónát és a közvetlenül felette elhelyezkedő zónát, vagyis a felső zónát fogják át. A felső zónás betűk így alulról indulva a második, harmadik és negyedik segédvonalak közé íródnak. Azok a betűk ugyanakkor, amelyeknek a szárai lefelé nyúlnak, a középzónát és a közvetlenül alatta elhelyezkedő zónát, vagyis az alsó zónát fogják át. Az alsó zónás betűk lefelé tartó szárirányuk révén, és most fölülről haladok lefelé, a harmadik, a második és az első segédvonalak közé irandó.
Remélem mindenki jól el tudja képzelni, hogy melyik zónás betűt hogyan is kell írni.
Meg kell valljam, hogy így látatlanba, csak így a rádióhullámokon keresztül borzasztó nehéz ezt olyan jól elmagyarázni, hogy az mindenki számára teljesen jól elképzelhető legyen, de ha valaki megtanult írni és maga elé vetíti az írásfüzet lapjait, akkor talán egy kicsit könnyebb.
Az írás zónái miben tudnak támpontul szolgálni a grafológusok számára?
A zónák és arányaik a tanult írásnormákhoz igazodnak, ezáltal mindhárom zóna egyforma magassággal bír, legalábbis addig, amíg tanuljuk az írást. Később azonban annak elsajátításával és begyakorlásával már önmagunkra szabjuk a zónákat is. A vágyaink, lehetőségeink, törekvéseink azok, amik meghatározzák, hogy milyen módon fognak módosulni és eltérni a tanult írásnormától. Attól függően, hogy a zónaarányok hogyan változnak meg az írásunkban, mindig egyéni képet kaphatunk az írást készítő személy különböző területeken történő aktivitásáról, a törekvéseiről, a vágyairól és energiafelhasználásáról. Ehhez ismernünk kell a zónák általános elméletét, mely több más emberismereti területen is megtalálható elméletet idéz, vagyis a test, a lélek és a szellem hármasát követi.
Mindezt hogyan tudjuk leképezni a zónákra, ezt a test, lélek, szellem hármast?
A felső zóna általában a szellemi területnek felel meg, a tudatost szimbolizálhatja, ezen belül a gondolkodást, az elméleti érdeklődést és a törekvéseket jelölheti számunkra. A középső zóna a gyakorlati területet szimbolizálja, a megvalósítást, az itt és mostot, illetve a napi szintű működésünket, viselkedésünket jelezheti a szakember felé. Az alsó zóna a tudattalant, azaz az érzelmeinket, energiáinkat, testi erőnket, ösztönös reakcióinkat közvetítheti a hozzáértő felé.
Hédi, hogyan összegeznéd a mai kérdésre adott válaszodat Erikának?
Azt kell mondjam, mindig izgalmas felfedezni, hogy a három zóna közül melyik területen időzik szívesen az írást készítő személy, de még ennél is izgalmasabb grafológusként annak feltárása, hogy mi állhat a megjelenő zónaarányok hátterében. Bízom benne, hogy Erika kérdésére sikerült az elhangzottakkal egyértelmű és kimerítő válaszsal szolgálnom.
Nagyon szépen köszönöm, Hakkel Hedvig, grafológus igazságügyi írás szakértő volt a beszélgető partnerem, és Erika kérdéséből indultunk ki, aki azt mondta, hogy az egyik műsorban hallott az írás zónáinak említéséről, ott viszont nem fejtettük ki ezt pontosan, úgyhogy szerette volna megkérdezni, hogy mit is takar ez. Megbeszéltük, hogy ugye három zóna van, alsó, középső, felső zóna, és hogy attól függően, hogy melyikben van a betűnek akár a felső, akár az alsó szára, lehet megkülönböztetni ezeket a betűket, de hát ugye év elején majd a gyerekek, amikor tanulják a betűvetést, akkor szerintem ez már teljesen egyértelművé válik mindenkinek, meg megpróbáltuk magunk elé képzelni az elsősöki iskolai füzetét is. Ha szeretnéd visszahallgatni ezt a beszélgetést, érdekel még a téma annyira, akkor a Manna FM podcast felületén természetesen ezt is keresheted, akár iTunes-on, akár Spotify-on.
Ez a kanapé Argyelán Krisztával, Manna FM.